Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Arra szeretnék választ kapni, mitől észszerű a francia, illetve a háborúpárti álláspont, mondta Orbán Viktor útban Párizs felé, hogy eleget tegyen Emmanuel Macron francia elnök meghívásának. A miniszterelnök szerint alapvető változás, hogy az amerikaiak eddig a háború oldalán álltak, most pedig a béke oldalán vannak. Kifejtette, hogy ha 3 év alatt eddig nem tudták a háborúzó felek legyőzni Oroszországot és győzelemre segíteni Ukrajnát, úgy, hogy az amerikaiak is velük voltak, most, hogy ők már nincsenek ott, tehát a háborúpárti tábor sokkal gyengébb, miért gondolják, hogy meg tudják nyerni. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy 2027 végéig hosszabbítsák meg a tagállamok az évvégén lejáró gáztárolási kötelezettségeit az energiaellátás biztonságának szavatolására és az európai gázpiacok stabilizálásának elősegítése érdekében. Ezzel azt céloznák, hogy a tárolók közelgő nyári feltöltési időszakában nagyobb rugalmasság legyen biztosított a tagállami gázvásárlások esetében, figyelembe véve a piaci fejleményeket. Tulajdonosváltás lesz 2 panamai kikötőnél, egy amerikai alapítású nagyvállalat szerez az azokat üzemeltető cégekben többségi részesedést. Az ügyletnek óriási jelentősége van Donald Trump korábbi a Panama csatornára vonatkozó kijelentéseinek tükrében. Az amerikai elnök azt mondta, hogy szeretné visszaszerezni a világ egyik legfontosabb tengeri átkelőjét Kínától. A látótávolságba kerülő béke lehetővé tette, hogy Európa legnagyobb adócsökkentési programját hirdessék meg a kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakció vezetője szerint. Simicsko István hangsúlyozta, míg Nyugat-Európa az egyre romló népesedési mutatók megfordítása helyett a migrációt támogatja, addig mi, magyarok, saját nemzetünk gyarapításában gondolkozunk. A jövőben a kedvezményes adórendszer által a munkakezdéstől akár egy egész életen átmentesülhet valaki a személyi jövedelemadó megfizetés alól, kitért arra, hogy idén július 1-től esziamentessé válik a CSED és a GYED. Önkéntes árcsökkentést vár a kiskereskedelmi láncoktól a Nemzetgazdasági Minisztérium. Intenzív egyeztetéseket folytatnak a piaci szereplőkkel az élelmiszerárak csökkentése érdekében, írták. Hozzátéve, hogy ami manapság a boltokban zajlik, az elfogadhatatlan, az árak emelésének a családok és a nyugdíjasok érdekében gátat kell szabni. Jelezték, hogy az élelmiszerinfláció megfékezése érdekében a kormány továbbra is kész minden eszközével beavatkozni. Márciustól további 15 milliárd forint uniós forrás áll a magyar vállalkozások rendelkezésére, támogatva a termelékenységük javulásához szükséges munkaerő át- és továbbképzését, jelentette be közös közleményében a Nemzetgazdasági Tárca és a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Megfogalmazásuk szerint erre a nagy érdeklődésre való tekintettel van szükség. Az Építési és Közlekedési Minisztérium döntése értelmében július 1-től 752 km dunántúli vasúti pálya a MÁV csoporttól átkerül üzemeltetésre a GYESEF-hez, közölte a szaktárca az MT-vel. Az intézkedés 13 vasútvonalat érint, a vonalak üzemeltetése nem jelenti a személyszállítási tevékenység automatikus átvételét, ezeket a közszolgáltatási feladatokat fokozatosan több ütemben veszi majd át a Zöld-Sárga Vasúttársaság. Lassan véget ér a háztartásokat a zöld energia termelésében és tárolásában segítő pályázatra beérkezett támogatási kérelmek teljes feldolgozása, jelentette Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Eddig több mint 21 ezer család nyert el, átlagosan 4 millió 100 ezer forintot a modern napelemes rendszerek telepítéséhez. A fejlesztések több mint 600 kivitelező cégnek adnak feladatot. Beérkeztek az első pályázatok a kistelepülések italüzleteinek 3 milliós támogatására, közölte a Kisvalódi 2030 turisztikai fejlesztő non-profit ZRT az MT-vel. Az ország számos különböző pontjáról már az első napon több tucat falusi kiskocsma üzemeltetője adta be igénylését. Idén is március 15-től érhetőek el az SZIA bevallási tervezetek az adóhatóság ESZIA oldalán, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Évek óta külön kérelem nélkül készíti el a NAV több mint 5 millió magánszemély személyi jövedelemadó bevallási tervezetét. A kedvezményekre jogosító vagy a munkáltatói kifizetői igazolásokat sem szükséges beküldeni, csak meg kell őrizni az 5 éves elévülési idő végéig. Idén először emelkedett 20 fok fölé a napi maximum hőmérséklet, méghozzá Fertőrákoson, tehát Sopron közelében, közölte a Hungaromet ZRT. Siófokon viszont mindössze 11,9 fokot mértek, ennél hidegebb csak Kékestetőn volt. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban, néhol majd fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, csapadék nem hullik, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban -4, napközben aztán +16 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa jól pihent kedd éjszaka, láztalan, állapota stabil. A pápa szerdai katekézise. Máriához és Józsefhez hasonlóan reménnyel keressük az Urat. Ferenc pápa márciusi ima szándéka a válságban lévő családokért. A legjobb gyógyír a megbocsátás. Éljen a költészet. Gyűjteményes kötet Ferenc pápa irodalomról szóló írásaiból.
Ferenc pápa jól pihent kedden éjszaka, láztalan, állapota stabil. A Szentszék sajtóterme szerdán reggel tájékoztatott a Szentatya egészségi állapotáról. A keddesti közleményből megtudjuk, hogy Ferenc pápa láztalan volt, folyamatosan éber, együttműködött a kezelés során és tudatánál volt. Állapota stabil maradt, nem lépett föl nála újabb légzési elégtelenség, sem hörgő görcs. A pápa jól aludt, nem sokkal 8 óra után ébredt föl, áll a március 5-én reggel közzétett sajtónyilatkozatban. Ferenc pápát február 14-e óta ápolják a római Gemelli klinikán. Azóta a Szentszék sajtóközpontja naponta többször ad friss híradást a Szentatya egészségének alakulásáról. A március 4-én kedden este kiadott orvosi jelentés alapján a szentszéki közlemény arról számolt be, hogy a Szentatya klinikai állapota a nap során végig stabil maradt. Éjszaka előre eltervezetten nem invazív, vagyis maszkon átvégzett gépi lélegeztetést alkalmaztak nála reggelig. A pápánál nem lépett föl újabb légzési elégtelenség, sem pedig hörgő görcs. Egész nap láztalan volt, mindig éber, együttműködő a kezelések során és tudatánál volt. Kedden délelőtt magas áramlású oxigén terápiára tértek át, majd a Szentatya légzőszervi fizioterápiát végzett. A klinikai állapota stabilnak mutatkozott, ami a szív, a vese állapotát és a vér eredményeket illeti, ugyanakkor az általános kórkép összetett. A kedd délelőttöt a pápa pihenéssel és imával töltötte. Immár 9. alkalommal imádkoztak a Szent Péter téren Ferenc pápa gyógyulásáért. Kedden este 9 órakor Artúr Rosé bíboros, az Isten tiszteleti és szentségi fegyelmi dikasztérium prefektusa vezette a szentolvasót, melyen a fájdalmas titkokról elmélkedtek. Kedves testvérek, ma este a rózsafüzér elimádkozásával fohászkodjunk Máriához, a betegek gyógyítójához, Szentatyánk, Ferenc pápa egészségéért, mondta a bíboros. A szűzanya természetéből fakadóan egyedülálló módon vesz részt a kereszt misztériumában, képes felragyogtatni a remény jelét mindazoknak, akik segítségéért fohászkodnak. Az ő anyai szeretetéből segítséget és vigaszt meríthet minden gyermek, akit Jézus rábízott.
Ferenc pápa szerdai katekézise. Máriához és Józsefhez hasonlóan reménnyel keressük az Urat. Ez volt a központi témája Ferenc pápa szerdai kihallgatására készített szövegének, amelyet eredetileg március 5-ére terveztek. Bár az audienciát törölték a pápa kórházi kezelése miatt, a Szentatya úgy döntött, hogy a Szentszék sajtóirodája tegye közzé a beszédét. A Jézus Krisztus, ami reménységünk című sorozatát folytatva, Ferenc pápa Jézus gyermekkorának szentelte elmélkedését, különös tekintettel arra az epizódra, amelyben Jézus 12 évesen a templomban maradt, anélkül, hogy erről tájékoztatta volna szüleit. Mária és József aggodalommal telve 3 napig keresték, mielőtt végül megtalálták. A Szentatya kiemelte, hogy ez a történet egy nagyon érdekes párbeszédet mutat be Szűz Mária és Jézus között, amely segít elgondolkodni Mária útjáról. Hangsúlyozva, hogy útja biztosan nem volt könnyű, a pápa kifejtette, hogy Mária spirituális úton járt, amely során folyamatosan fejlődött fia misztériumának megértésében. A pápa miközben felidézte a szűzanya útjának különböző szakaszait az Úr élete során, megjegyezte, hogy a szűzanya mindvégig a remény zarándoka maradt. A boldogságos Szűz Mária Jézus első tanítványa, mutatott rá Ferenc pápa. Mária táplálta, segítette növekedését, követte őt, és hagyta, hogy Isten igéje mindenki mást megelőzően formálja őt. A pápa ezt követően 16. Benedek pápát idézte, látjuk, hogy Mária mennyire otthon van Isten igéjében. Benedek pápa megjegyezte, hogy Máriát teljesen áthatja Isten igéje, és képes a megtestesült ige anyjává válni. Ez az Isten igéjével való egyedülálló szeretett közösség azonban nem kímélte meg az igényes tanontság küzdelmétől, mutatott rá Ferenc pápa. Szűz Máriát annyira megrémítette az az élmény, hogy a 12 éves Jézust szem elől vesztette az éves jeruzsálemi zarándoklat során, hogy bizonyos értelemben ő lett maga és József szóvivője, amikor szemrehányást tett fiának. Mária és József megtapasztalták azoknak a szülőknek a fájdalmát, akik elveszítik a gyermeküket. Abban a hitben, hogy Jézus rokonaikkal van az utazó karavánban, aggodalom nélkül mentek tovább. Ám miután egy egész nap nem látták őt, aggódni kezdtek, és kétségbe esetten keresésére indultak, visszafordulva útjukról. A templomba visszatérve felfedezték, hogy az, akit a közelmúltig védelemre szoruló gyermeknek láttak, hirtelen éretté vált, állapította meg a pápa. Észrevették, képessé vált arra, hogy vitákat folytasson a Szentírásról, kiálljon álláspontjáért a törvénytudókkal folytatott vitákban. Ferenc pápa ezt követően felidézte, hogy édesanyja szemrehányására Jézus egyszerűen válaszolt, mondván atya ügyeit intézi. A pápa azonban megjegyezte, hogy Mária és József nem értette ezt. A gyermekélet isteni misztérium felülmúlt a felfogó képességüket. Szülei szerették volna védelmezni drága fiukat szeretetük szárnyaival. Jézus azonban ehelyett az atya fiaként akarta megélni hivatását, szolgálva őt és elmerülve igéjében, mutatott rá Ferenc pápa. Végül ezt szem előtt tartva arra buzdította a híveket, hogy Szűz Mária és József módjára keressék az Urat, és ezt reménnyel eltelve tegyék.
A pápa márciusi ima szándéka a válságban lévő családokért. A legjobb gyógyír a megbocsátás. Még a kórházi kezelése megkezdése előtt készült a videó, amelyben Ferenc pápa arra emlékeztet, hogy a megbocsátás mindig megújítja a családot, és lehetővé teszi, hogy reménnyel tekintsünk előre. Nem léteznek tökéletes családok. Ebből a megállapításból indul ki videó üzenetében a pápa, amit még kórházba vonulása előtt vettek föl a márciusi ima szándékáról, amelyet a válságban lévő családokért kér. Minden családban vannak gondok és örömök, de a sebeket be lehet gyógyítani. Ennek útja a megbocsátás. A pápa ima világhálója által közzétett videóban olyan családokat látunk, akik a világ minden táján élik hétköznapi életüket, vagy éppen audiencián fogadja őket a Szentatya. Ölelések és zárt ajtók, csönd és egymásra találás.
Oremos para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas, redescubriendo incluso en sus diferencias las riquezas de cada uno.
A pápa imára szólít, hogy a megosztott családok a megbocsátásban megtalálják a gyógyírt sebeikre, újra felfedezve a különbözőségekben a kölcsönös gazdagodást. Egy családban minden személy értékes, mert más, mint a többiek, minden személy egyedi. Ám a különbözőségek konfliktusokat és fájdalmas sebeket is okozhatnak. A legjobb orvosság a megsebzett család gyógyítására pedig a megbocsátás. Megbocsátani azt jelenti, hogy új esélyt adunk. Isten ezt teszi velünk folyton, emlékeztet a videóban a pápa. Isten türelme végtelen. Megbocsát nekünk, fölemel, megengedi, hogy újra kezdjünk.
El perdón renueva siempre la familia, hace mirar adelante con esperanza.
A megbocsátás mindig megújítja a családot, lehetővé teszi, hogy reménnyel tekintsünk előre. Még akkor is, ha nem lehetséges a boldog befejezés, amit szeretnénk, Isten kegyelme megadja nekünk a megbocsátás erejét, és elhozza a békét, mert megszabadít a szomorúságtól, és főként a nehezteléstől. Páter Cristóbal Fones jezsuita, a pápa imavilághálójának nemzetközi igazgatója, aki koordinálja a Szentatya havi ima szándékára kiadott videóüzeneteit, a márciusi témával kapcsolatban megállapítja. A családtagoknak el kell fogadni a köztük lévő különbözőségeket, meg kell azokban látni az értéket. A család különféle személyekből áll, akik szeretik és tisztelik egymást, és igyekeznek tanulni egymástól. Nagyon fontos, hogy ne ítélkezzünk a másik felett. Nem várhatjuk, hogy tökéletes legyen, vagy hogy a szerelme, a szeretete tökéletes legyen ahhoz, hogy értékeljük. Saját gyengeségeink és a többiek gyengeségeinek elismerése vezet a család egyik legfontosabb magatartás formájához, hogy bocsánatot kérjünk és megbocsássunk, amikor szükség van rá. Tanulhatunk az Úr alázatosságából és irgalmából. Amikor az egyik családtag mélyen megbánt minket, nehézzé válhat megbocsátani, mert a családi sebek gyakran a legfájdalmasabbak. Ezért fontos emlékeznünk arra, hogy mindig Jézus bocsátott meg elsőnek, ahogy ezt Ferenc pápa is gyakran hangsúlyozza. A pápa imavilághálójának nemzetközi igazgatója a válságban lévő családoknak, házaspároknak nyújtandó segítségről is szól. A keresztény közösség legyen a befogadás, a párbeszéd, az ima és a támogatás helye, ahol a nehéz pillanatokban a családok reményre találnak és segítségre a kiengesztelődéshez, anélkül, hogy ítélkeznének felettük. Kövessük mindig az Úr irgalmasságának példáját. A házas feleknek meg kell nyílniuk a kölcsönös megbocsátásra, és el kell fogadniuk a segítséget válság esetén. Az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdításban Ferenc pápa aláhúzza, hogy a házassági válságokat megfelelően meg lehet oldani, ha a kiengesztelődés szentségéhez fordulunk. A családi életben alapvető tapasztalat megbocsátani tudni, és érezni, hogy megbocsátanak nekünk. Amikor sikerül kilábalni egy válságból, akkor megtanulunk új módon boldogok lenni, mert az új szakasz új lehetőségeket nyit meg előttünk.
Éljen a költészet. Gyűjteményes kötet Ferenc pápa irodalomról szóló írásaiból. Viva la poézia címmel jelent meg Pater Antonio Spadaro jezsuita gondozásában Ferenc pápa új könyve, amely a pápasága alatt a költészetről és irodalomról szóló beszédeit és írásait tartalmazza. A kötet szerkesztőinek kézzel írt ajánlásában Ferenc pápa kifejezésre juttatja azt a vágyát, hogy a költészet a pápai egyetemeken katedrát, tanszéket kapjon. Ferenc pápa éljen a költészet címmel az olaszországi Ares kiadó jelentette meg a Szent Atya új könyvét március 4-én. A 224 oldalas kötetet Antonio Spadaro jezsuita atya gondozta, amely összegyűjti Ferenc pápa immár 12 éves péteri szolgálata során a tőle megjelent írásokat a költészetről és annak a képzésben és nevelésben elfoglalt helyéről. Az említett ajánlást kirográf, kézzel írt levél formájában intézte Spadaro atyához a Szent Márta házból ez év január 20-án. Kedves testvérem, éljen a költészet! Örülök, hogy összegyűjtötted azokat a szövegeket, amelyeket az évek során a költészet fontosságáról írtam. Szeretném, ha a költészet az egyetemeinken katedrára emelkedne. Vissza kell szereznünk az irodalom iránti érzékünket az életünkben, de az oktatásunkban is, különben olyanok maradók, mint az aszal gyümölcs. A költészet segít mindnyájunknak, hogy emberré legyünk, és erre ma nagy szükségünk van. Ferenc. A Szent Atya óhaja mindenek előtt a pápai egyetemeket érinti, ahol a jelenlegi gyakorlat szerint az irodalom és irodalom történet oktatása nem történik önálló tanszék szintjén, hanem alkalmi és egyedi jellegű. Nekem nagyon tetszik a költészet, amely tele van metaforákkal. A metaforák megértése segít abban, hogy a gondolkodás mozgékony, intuitív, rugalmas és éleslátó legyen. Akinek van fantáziája, nem lesz merev, van humorérzéke is, mindig élvezi a kegyelem és a belső szabadság édes ízét, szól Ferenc pápa egyik gondolata a gyűjteményes kötetben. A regény, az irodalom olvas az ember szívében, segít befogadni a vágyakat, a ragyogást, de a nyomorúságot is. A költészet nem elmélet, segít prédikálni, segít megismerni az ember szívét, idézi a könyv Ferenc pápa szavait, amelyet a 2016-ban az Antonio Spadaro atyának a La Civiltà Cattolica folyóirat akkori igazgatójának adott interjúban hangzottak el. Az Éljen a költészet könyv valójában egy antológia, amelyben az argentin pápa kifejti saját egyedi tanítását a költészetről és az irodalomról. A Szent Atya költészetről szóló gondolatai elé Spadaro atya írt egy tanulmányt, amelyben azok értelmezési kulcsát próbálja megadni először is az érintett szerzők széles körének a bemutatásával. Ők egyúttal a pápa megbecsült költői, írói, mint a klasszikus Vergilius, az argentin Borges, a francia Maréchal, a német Hölderlin, az angol Tolkien, aztán a nagy Dostoyevsky, az olasz Manzoni és természetesen Dante. Pápai megnyilatkozásaiban helyet kap a poétikus logosz, amely beszédeinek, üzeneteinek alkotó része. Gyakorta idéz költőket és írókat, ami önmagában véve jelentős tény, állapítja meg Spadaro atya. Példaként említi, hogy a Querida Amazonia kezdeti apostoli buzdításában a pápa nem kevesebb, mint 17 írót és költőt idéz. Ferenc pápa gyakran használja a költő kifejezést, mégpedig annak eredeti, görög, alkotó, teremtő értelmében, mert így az irodalom, a zene és a művészet alkalmassá válik arra, hogy kifejezze és táplálja a képzeletet. A hit egyik súlyos problémája Ferenc pápa szerint éppen abban áll, hogy nem tudjuk elképzelni azokat az igazságokat, amelyekben hiszünk. Hiányoznak hozzá az erőteljes képek. A költészet ezért a pápa számára a cselekvés összefüggése, amely zsenialitást, lángelmélyiséget és kreativitást, teremtőképességet igényel. A Ferenc pápa irodalmi megfontolásai tartalmazó kötet hangsúlyozza a költészet és az irodalom alapvető szerepét az ember szellemi és spirituális képzésében, önmagunk és mások jobb megértése érdekében. Ám ezentúl szükség van a kreativitás és a képzelet fontosságának a vizsgálatára is, az életünkben és a hitünkben, amelyek egy új és erőteljes nyelvezet használatára buzdítanak az evangélium üzenetének közvetítésére. A könyv végén egy rövid interjút találunk Jorge Milia argentin újságíróval, aki Jorge Bergoglio tanítványa volt, amikor az 1960-as évek közepén az argentin Santa Fe gimnáziumban tanított. Elmondja, hogy az akkori fiatal jezsuita irodalom és művészet iránti szenvedélye kreativitással párosult, odáig menően, hogy a diákokat kisebb novellák írására kérte fel, amelyeket aztán később Jorge Luis Borges előszavával adtak ki. A 60-as évek zenei világában azt is támogatta, hogy a kollégiumban megszülessen egy ifjúsági rockzenekar, amelyet éppen a Beatles együttes zenéje inspirált.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival a Nagybőjt kezdetéről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében,
amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! A húsvétot megelőző Nagybőjt kezdő napja hanvazó szerda. Ismét az egyházi év bőjti szakaszába lépünk. Hasonlóan az adventi időhöz, most is önmegtagadással, bőjtel, önvizsgálattal, bűnbánattal, jó cselekedetekkel és imával készülünk a kereszténység legnagyobb ünnepére, Úrunk Jézus Krisztus feltámadására, a húsvétra. A húsvétot megelőző 40. nap hanvazó szerda, a bőjt kezdete. Miért éppen 40 nap a nagybőjti idő?
Jézus 40 napos bőjtjét követve mi is 40 napig készülünk húsvét ünnepére.
Nézzük meg, mi történik Jézussal ebben a 40 napban. Jézus nyilvános működését megelőzően, közvetlenül a keresztelő Szent Jánosnál történt megkeresztelkedése után elvonul. Magányosan, egyedül Isten jelenlétét keresve telnek napjai. Talán tekinthetjük Jézus életében ezt az időszakot a hivatásra való felkészülés idejének. Mit gondoltok, miért vonult el Jézus?
Időre volt szüksége. Belső késztetés, ugye a Szentlélek által.
Jézus a Szentlélektől eltelve elment a Jordántól, és a lélek ösztönzésére a pusztába vonult ugye 40 napra.
Milyen hasonló ilyen kivonulás, elvonulás történeteket ismerünk még a Bibliából? Ugye ezeket talán tekinthetjük Jézus 40 napos elvonulásának az előképének is.
A 40 nap említése, mint időtartam, és a puszta, mint helyszín, egyrészt a választott nép pusztai tartózkodását, másrészt Mózes 40 napos tartózkodását a Sínai hegyen, midőn megkapta a törvényt, valamint Illés próféta élettörténetét idézi fel. A sátánnal való küzdelem, a kísértővel való találkozás pedig a bűnbeesés történetét idézi.
Látjuk ugye, hogy Jézus története nem egyedül való, Szentírásban mások is választották ezt az utat, hogy elvonultak. Hol tölti Jézus ezt a 40 napot?
A pusztában.
A pusztában? Milyennek képzeljük el ezt a pusztát?
Vadállatokkal, angyalokkal.
Igen?
Egy magányos hely.
Ez egy magányos hely lehet. Mi van a pusztában?
Hát, üresség.
Üresség, ugye a semmi. Vajon mit jelképezhet ez a puszta?
Hát ez üresség, meg a szegénységet. Bűn által megromlott világ jelképezi.
A bűn által megromlott világnak a képe. Valami ilyesmi. És vajon milyen a mi pusztánk? A mi életünkben is van ilyen puszta talán. Egy olyan hely, amely üres, ami terméketlen az életünkben. Az a hely, ahol mi is támadhatóak vagyunk, ahol a legkönnyebben megkísért bennünket a sátán.
Hát például egy gyenge ponton.
Hát mindenkinek ugye van azért egy gyenge pontja, amit azért úgy könnyű megtalálni, és akkor azon keresztül.
Milyen gyenge pontjaink vannak?
Ugye az érzelmek, a szív, ugye, az nem mindenkinek.
Lélek. Hát a félelem, hogyha valamitől félünk.
A félelem, bizony. Az jutott eszembe, utána a böjttel kapcsolódóan, és hogy amikor én végre így elhatározom, hogy na, akkor most tényleg így komolyan fogok böjtölni, és nem tudom, nem eszek, nem tudom, csokit mondjuk, akkor azt tudhi, hogy egyébként így nem észre se venni, meg se kívánnám, de amikor így ezt felajánlanám Istennek, akkor biztos, hogy jönnek elém sorba a csokoládék, és úgy gondolom, hogy elképzelhetetlen lesz a következő órát túlélni csokoládé nélkül. Mintha a sátán így tudná, hogy ezt Istennek akarom adni. Nézzünk meg, hogy mi történik Jézussal a pusztában. Ugye mondtuk, hogy ez olyan hely, ahol igazából nincs semmi, nem is történik semmi. Mit csinál itt Jézus?
Imádkozik, böjtöl.
És mégiscsak történik vele valami különleges dolog. Na, mi történik itt?
Addig böjtöl, amíg meg nem éhezik.
Igen.
Meg a sátán háromszor megkísérti az idő alatt, 40 nap alatt.
Bizony, találkozik a sátánnal. Na, idézzük fel ezt a sátánnal való találkozást, a kísértést. Ugye azt mondtuk, hogy a pusztában Jézus igazából felkészül az útjára, készül a hivatására, keresi imádságban az atya akaratát, erőt gyűjt, és a személyes sorsát érintő döntéseket hoz. Amikor mi is a hivatásunkat keressük, arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi a feladatunk, hogyan fogom én építeni Isten országát, végső soron valahol azt szeretnénk tudni, hogy kik is vagyunk. A ti életetekben ki adja meg erre a kérdésre a választ? Ki az, aki segít ebben benneteket?
Szülők, nagyszülők, ugye a családtagok, barátok, osztálytársak, még akár a tanáraink is.
Volt esetleg olyan személy az életetekben, aki olyan nagyon fontos útmutatást adott? Vagy akinek a véleménye nagyon meghatározó volt? Vagy akitől egyszerűen csak mondjuk sok bátorítást kaptatok?
Én anyukámtól, meg ugye igen, apukámtól, legfőképp tőlük, kettőjüktől, mind ugye iskola választás szinten, mind úgy a élet többi részén is.
Testvérektől.
Na figyeljük már meg, hogy mit mond Isten Jézus legbelső valóságáról. Arról, hogy ki ő. Ugye közvetlenül ezelőtt a 40 napos elvonulás előtt, amikor keresztelő Szent János megkereszteli Jézust, az atya kinyilatkoztatja Jézus személyes valóságát. Mit mond az atya Jézusról?
Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik.
Na és mit mond rólunk az Isten?
Hát, hogy a maga képére alkotott minket, embereket.
Jó embereknek teremtett meg minket.
Úgy jónak teremtett.
Örök boldogság.
Az örök boldogság
élet
hív minket. Az örök életre. Mit ígér még nekünk? Itt magányosan kell küzdenünk? Itt?
Nem.
Ugye azt mondja, hogy veletek leszek a világ végéig. A keresztségben ugye az az érdekes, hogy valójában mi is Isten gyermekei leszünk. Ezért szólíthatjuk Istent atyának. Isten gyermekeiként pedig a mennyország társörökösei vagyunk. Szent Pál így ír erről. Berni, felolvasnád esetleg nekünk?
Nem a szolgasság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk, Abba, Atya.
Ugye milyen érdekes, hogy az Atya azt mondja Jézusról, hogy ő az én szeretett fiam, és hogy valahol minket is erre hív, hogy Isten gyermekei legyünk. Jézus tehát a pusztában ugye tisztázza magában a saját hivatását. Keresi az önazonosságát, értelmezi saját istenfiúságát, és folyamatosan keresi az atya akaratát. Ekkor találkozik a sátánnal, akinek figyeljétek csak meg, hogy mi az első szava Jézushoz.
Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt, ha Isten fia vagy.
Rögtön, ugye, a személyes valóságát támadja meg. A sátán is tudja, hogy ő Isten fia. Kiderül a történetből, hogy ő teljesen más gondol, hogy milyennek kellene lennie Isten fiának, mint amilyen a valóságban az Isten fia. Ugye rögtön a lényegre tapint a sátán, a személyes identitás a legmélyén szólítja meg Jézust, és bizony itt támad meg bennünket is. Rögtön megmondja, hogy kicsoda Jézus, a sátán már tudja azt is, hogy kinek kellene lennie Jézusnak. A paradicsomban ugyanez játszódott le Ádámon és Évával is. Az első emberpár ugye sokáig Isten gyermekeként élt a paradicsomban. A sátán azonban ugye becsapta őket, azt ígérte nekik, hogy olyanokká válhatnak, mint az Isten. Milyenek, mondta a sátán, milyenek lesznek ők?
Hát ilyen tökéletesek.
Tökéletesek?
A világura.
A világurai, bizony.
Úgy bármit megtehetnek. Nem akadályozza őket semmiben.
Pontosan. Hatalmuk lesz. A sátán tehát azt ígéri Ádámnak és Évának, hogy kvázi istenek lesznek, bármit megtehetnek. Ádám és Éva, ugye tudjuk, hogy ők szembefordultak Isten parancsával, ettek ugye a tiltott gyümölcsből, és engedetlenségük miatt végül is elveszítették legdrágább kincsüket, az Isten gyermekségüket. A világ ezután terméketlen pusztassággá vált számukra, a természet és az állatok vadakká, a munka gyötrelemmé, a születés fájdalmassá, az élet pedig végessé. Jézus a pusztában igazából ebbe a kietlen paradicsom utáni földbe érkezik meg.
Ooh, yeah. ízlést meg friskenetelem. Ó, gyere formáját engem, hogy hasonlítsak rá.
Jézusnak is a pusztában a személyes valóságát támadja meg a sátán. Ugye azt mondja, hogy ha Isten fia vagy, és kimondatlanul szinte folytatja, hogy akkor bármit megtehetsz. Mi az, amit a sátán felkínál Jézusnak? Ugye itt három dolgot ajánl neki.
Hát, hogy változtassa a köveket kenyérré, ugye ezzel csillapítsa az éhségét.
Igen. Kielégíti minden testi kívánságát, vágyát. Ugye itt az éhség, a szomjúság és a mindenféle testi örömök mellett azért itt a mai világban nagy kísértés ez a kényelem, ugye a kellemes élet, a komfortzónánkon belül. Ugye ilyet szeretnénk igazából, ne kelljen olyan korán reggel felkelni, legyek szép, nem tudom, edzett, de anélkül, hogy túl sokat járnék edzőteremben, vagy nem tudom hová. Mit ígér még neki a sátán?
A templom párkányára állította, és kérte, ugorjon le a magasból, az angyalok úgy is megmentik, legyen elbizakodott és gőgös.
Na, mit ígérhet itt neki igazából a sátán valójából?
Bármit megtehet.
Hogy ő bármit megtehet, ugye? Hát ő úgyis Isten fia.
Szabad ember.
Hogy ő szabad ember, ugye? Hogy neki aztán ezek után ő Isten fia, ne mondja meg senki sem. Ugye azt mondja, hogy legyél önmagad ura. Hogy ne ismerjél más tekintét magad felett. Ugye azért ezeket a saját életünkben is halljuk ezeket a szavakat. Na, mi a harmadik, amit ígér a sátán?
Végül egy magas hegyre vitte fel, neki ígérte az egész világot, ha Jézus szaborulva imádja őt.
Na, mivel találkozunk itt? Mit ígér itt neki a sátán?
Hát a kísértés.
Hát kísértést megkísérti, de azt mondja, hogy azért, tehát, hogy, a, hogy leborulva imádja a sátánt, azért cserébe mit fog ő kapni?
Hatalmat.
Hatalmat ad neki, ugye? Ezt is mennyire szeretnénk, ha nem is a világ feletti hatalmat, de mondjuk az embertársaink feletti rendelkezés jogát, ugye? Vagy az eszközök feletti rendelkezés jogát. Szerintem ezt a kollégiumban inak, mint nap megérjük, ugye? Gondoljátok csak a fürdőszoba használatra, nem? Tehát így hagyd döntsem már én, hogy mikor megyek el zuhanyozni, ugye?
Igen.
Jézus azonban azt mondja, hogy az ő minden hatósága, Isten fiúsága nem abban áll, hogy bármit megtehet, hogy korlátlan szabadsága van, hogy hatalma van mások felett, vagy kényelmes élete. Hanem az ő Isten fiúságának lényege az, hogy a mennyei atya akaratát megtegye. Nézzünk meg Jézus válaszait, amiben azért nagyon rejtettem, de hogy ez benne van. Nem. Először azt mondja, hogy itt a kenyére vonatkozóan, mit mond Jézus?
Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, ami az Isten szájából származik.
Mit csinál itt Jézus? Mire hívja fel a figyelmünket? Ugye a földi kenyér helyett,
hát, hogy
mire kell figyelnünk?
Isten akaratát.
Isten akaratát kell figyelnünk. Ugye Isten szavát, a tanítását. Ugye azt mondja, hogy köszönöm szépen, nekem elég a mennyei atya akarata, az ő szava. Mit mond a gőgösség csábító ajánlatára, amikor a sátán arra hívja fel, hogy ő megtehet bármit.
Ne kísértsd uradat, Istenedet.
Ne gondoljuk már azt, hogy akár a saját életünk is teljes egészében rendelkezünk felette. Hogy az úgy fog történni, ahogy mi szeretnénk. És ne gondoljuk Istenről se azt, hogy manipulálhatjuk őt, ugye? Hogy befolyásolni tudjuk Isten akaratát. Sokkal inkább a mi feladatunk csak az ebben a dologban, hogy nézve megismerjük Isten akaratát, és hogy elfogadjuk az ő rendeléseit. De befolyásolni nem fogjuk tudni soha. Na és végül, mit mond a hatalom kísértésére Jézus? Azt mondja, hogy
Uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj.
Pontosan. Jézus egyértelműen kijelenti, ugye a törvény szövegét idézve, hogy egyetlen egy Úr létezik, Isten, és hogy ő fiúként bizony őt szolgálja, és az ő akaratát teljesíti. Jézus működése az atyának való sürgető, azonnali engedelmességgel valósul meg, amire a lélek indítja őt. Ugye ezt láttuk itt a történet elején, hogy amikor ő elindul a pusztába, már azt is a lélek buzdítására engedelmes szívvel teszi. Az atya akaratának követése végigkíséri Jézus életét és messiási identitásának kiteljesedését. Van még egy nagyon szép kis történet Jézus életében, ahol egyébként pont újra ezzel az éhséggel találkozik. A tanítványok több alkalommal is aggódnak Jézus egészségért, meg éhségért, meg sajnálják őt, hogy már olyan sokat szolgált, hogy biztos éhes lett. És ez is egy ilyen alkalom. Ez akkor történik vele, amikor Jákob kútjánál Jézus találkozik a szamáriai asszonnyal, és vizet kér tőle. És ezt követően nagyon sokan keresik fel Jézust még aznap. És a tanítványok már kezdtek aggódni érte, és biztatták, hogy egyen, hiszen már biztosan éhes lehet. Tehát hasonlóan éhség kínozza itt Jézus, mint a pusztában, és Jézus ekkor azt mondja a tanítványoknak, hogy bizony az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött, és elvégezzem, amit rám bízott. Ugye ugyanaz a történet, ugyanaz az esemény van jelen Jézus életében, és olyan szépen mondja, hogy az ő étele, az ő életének a táplálója, az valójában az atya akarata. Jézus pusztai tartózkodása hivatásának előképe is. Az, aki új Ádámként a pusztában legyőzte a sátánt, megváltói küldetésének beteljesítésekor halálával és feltámadásával véglegesen győzedelmeskedett a sátán felett, hogy visszaadja számunkra az Édenkertben elveszített Isten gyermekséget. Ugye látjátok, itt megint párhuzamba áll a két történet, ahogy az ószövetségi történetben Ádám és Éva engedetlenségük révén elveszítették az így Isten gyermekséget, úgy Jézus a pusztában engedelmességével, ugye, és később, ahol ugyanez az engedelmesség jelenik meg egész életében, de a halál akkor feltámadásában is, akkor pedig ugye új Ádámként, új emberként visszaszerzi ezt az elveszített Isten gyermekséget számunkra. Jézus pusztai tartózkodásának célja tehát valahol Isten uralmának helyreállítása és a sátán művének szétrombolása. A pusztában Jézus felkészül az útjára. Hogyan tudunk mi is Jézushoz hasonlóan felkészülni az útunkra? Hogyan ismerjük fel Isten akaratát az életünkben? És honnan kapjuk az erőt, hogy hűséggel meg is tegyük? Hogyan találjunk meg életünk pusztasságában Isten gyermeki identitásunkat? Hogyan segít bennünket ebben a nagy böjt?
Imával, böjtöléssel. Elvonulunk magányban, csendben.
Lehet úgy komolyan készülni bármire is, hogy sokan vesznek bennünket körül?
Nem.
Nem. Vagy a világ mindenféle zaja hatással van ránk.
El kell vonulni, csendbe kell lenni.
Ugye?
Egyedül.
Ha figyelni akarunk valamire igazából, akár csak a tanulásra gondoltok, ugye, hogy ott kezdődik, hogy elvonulunk, hogy csöndet teremtünk magunk körül, magunkban, mert megpróbálunk rendet teremteni. Na mi az, ami még segít bennünket, hogy megtaláljuk a hivatásunkat, hogy kicsit önmagunkra tudjuk figyelni, az utunkra, ami előttünk áll?
Hát megnyílunk Isten felé, Isten kegyelmének.
Időt szánunk rá.
Ugye ez se jó, vagy ezt is jó észben tartani, hogy bizony az idő igényes dolog, hogy azért nem úgy működik, hogy nem is tudom, egyik pillanatról a másikra valami, nem tudom, inspiráló gondolat az eszünkbe jut, bár van ilyen is, de ez egy időigényes dolog. Na, van még valami, ami eszetekbe jut?
Bűnbánat.
A bűnbánat, bizony, mert mi történik a bűnbánatban?
Hát szembenézünk az életünk vadállataival.
Bizony, itt találkozunk ugye önmagunkkal, a hibáinkkal.
A bűneinkkel.
A bűneinkkel, bizony, bizony. Nagybőjt elején a hamvaszkodás szertartása hogyan fejezi ki a bőjt, az elvonulás, az Istenre való figyelés lényegét?
A hamuval hint és ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert. Ugye ez úgy más néven, más szóval a megsemmisülés.
Miért fontos az, hogy tudatában legyünk ennek a megsemmisülésünknek, a halálunknak?
Hát, hogy úgymond tudjunk, hogy rákészülni, vagy addig élvezzük az életet, még élünk, hogy úgy is tudjuk, hogy meghalunk, és addig éljünk.
Mert hogy mire van addig lehetőségünk? Tehát az biztos, hogy arra figyelmeztet, hogy az idő az ki van szabva. Hogy nem élünk örökké.
Úgy éljünk, ahogy Isten szeretné. Igen. Istennek éljünk.
És hogy ugye ma még ma, mert holnap már nem biztos, hogy lesz rá lehetőségünk, hogy megtegyük az Atya akaratát, vagy hogy Istennek tetsző életet éljünk. Egészen konkrétan az azt jelenti, hogy nem biztos, hogy holnap már bocsánatot tudom mondjuk kérni. Vagy hogy holnap tudok segíteni. A nagybőjt a bűnbocsánat szentségéhez járulás ideje is. Régen ekkor kezdődött a hittanulók felkészítése a keresztségre, és a hívek általános bűnbánati ideje. Ugye régen általában nem volt jellemző az, hogy rendszeresen gyóntak az emberek, hanem egy ilyen nagy bűnbánati időszaka volt az évnek, az egyház évnek, és ez a nagybőjti idő volt. Ilyenkor mindenki elvégezte az éves szentgyónását. Az ős egyházban eredetileg a nyilvános bűnösök bűnbánati szertartásának része volt ez a hamvaszkodás szertartása, és aztán ezt emelték be minden hívőre kiterjesztve itt a nagybőjt kezdetén, hamvazó szerdán. Nagybőjt, mert mi is figyeljünk kicsit jobban önmagunkra, vizsgáljuk meg a szívünket, imádságban és csendben tartsunk önvizsgálatot. Kövessük Isten akaratát életünkben, hallgassuk az ő szavát, hogy Isten kegyelme által növekedjen bennünk Isten gyermekségünk. Jézus a léleknek engedelmeskedve kivonult a pusztába, hogy egyedül az Atyára figyeljen, hogy megerősödjön a küldetésében, hogy belső bizonyosságot nyerjen az útról, amelyen járnia kell. Egész életét beszéli végig az örökkévalóval. Ebben a legintimebb, legbensőségesebb helyzetbe lép be az ördög, és kísérti meg a legérzékenyebb ponton Jézust. Mindannyiunk számára talán a legfontosabb kérdést teszi fel. Ki vagy te? Vajon meghalljuk Isten szavát, amikor ezen a kérdésen gondolkodunk? Meghalljuk, hogy biztat bennünket? Hogy azt mondja, hogy fontos vagy, hogy helyed van az én országomban, hogy Isten azt mondja rólunk, hogy küldetésed van, hogy azzá legyél, akinek Isten megálmodott, hogy mindazt a jót és szépet megéljed, amire születtél. A nagybőti készülődésünket, útkeresésünket segítse Klaus Nagorni imája. Ezzel az imádsággal kívánunk áldott nagybőti készületet a hallgatóknak.
Te, Uram, útra keltél, és haladsz az időkön át, hogy eljuss hozzánk is a mi időnkben. Jöjj el hozzánk, és alakítsd a gőgünket alázattá, lustaságunkat bátorsággá, önelégültségünket nyugtalansággá, haragunkat békességgé, szeretetlenségünket részvétté, irétségünket együttérzéssé, fösvénységünket nagylelkűséggé, halálukat életté. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Szabó Magda Pilátus című regényének első részét hallgathatják meg. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a keresztényüldözésről hallanak beszélgetést. 3:05-kor kezdődik egyháztörténelmi sorozatunk, melyben folytatjuk a beszélgetést Szent II. János pápa életéről, intézkedéseiről, cselekedeteiről. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Bilincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Csernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Jézus a hegyi beszédben így szól tanítványaihoz. Hozzátok szólók, akik hallgattok engem. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok átkozóitokat, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Olvasom a Lukács evangéliumban. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Krisztus már nem tehet semmit, keze lába keresztre van szögezve. Beszélni azonban még tud, bár kínosan akadozva, de közelséget szomjazó lelkéből. E szavakban teljes megbocsátás, nagy odahajlás van minden léthez, míg egy végső mentséget talál mindenki számára. Komolyan kell vennünk ezt a szót. Egy embert sem szabad elítélnünk. Mindenek előtt azokat nem, akik fennen hirdetik, hogy nagyon jól tudják, mit cselekszenek. Mindannyian gyermekek vagyunk még, nem ismerjük ki magunkat a fölbecsülhetetlen értékeket rejtő világban. Egy embert sem szabad elítélnünk örök lényegében. Mindig mentegetnünk kell. Keres mentséget a többiek számára, ha kell, kétségbe esetten keres, s ha semmit nem találsz többé, akkor megmond Krisztus szavát, hisz nem tudják, mit cselekszenek. Örök ige, Isten egyszülött fia, taníts meg bennünket igazi megbocsátásra és nagy lelkűségre üldözőink iránt. Adjunk számolgatás nélkül, nem törődve a másoktól kapott sebekkel, áldozzuk fel magunkat, más jutalmat nem várva, csak azt a tudatot, hogy legszentebb akaratodat teljesítjük.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted áll. tanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei